kedves táborozók! Azzal az ígérettel váltunk el tegnap, hogy a férfiak és a nőknek szóló bibliai tanácsok után egy kicsikét magasabb szintre, vagy mélyebb megalapozásra szeretnék törekedni, és hogy abban szeretnék segíteni, hogy nekünk a Biblia milyen erőt, támogatást ad abban, hogy az ember, amit lát, helyesnek tart, amit megtanul a Bibliából, ahhoz legyen ereje követni is. Mert hisszük és tapasztaljuk azt, hogy mi minden ember, hogyha őszinte magához, hogy emberi erőből lehetetlen szeretett teljes életet élni. Az ember megtapasztalja azt, hogy újra és újra elbukik. Sőt, hogyha esetleg idősebb, azt is tapasztalhatja, hogy akar jó lenni, és már egyszerűen úgy érzi, mintha meg lenne kötözve, mintha már nem tudná megcsinálni. Akarna türelmes lenni, akarna szelíd lenni, akarna szeretetteljes lenni, és egyszerűen megszólalna, de az idegesség jön a hangjából, vagy a csalódottság, és ő magát is vádolja, hogy lehetek ilyen, hogy beszéltek így a gyerekemmel, hogy beszéltek így a házastársammal. És így az ember érzékeli azt, hogy bizony, van olyan állapot, hogy saját erőből nem tud belőle menekülni. És a ma reggeli áhítatban hallottuk azt, hogy a Bibliának a megoldása az, hogy Jézusra kell tekinteni. Na most persze, aki nem hívő ember, vagy Jézus nem ismeri, azt meg tudom érteni teljes mértékben, ezek a szavakon üresen csengenek. A keresztények mindig azt mondják, hogy tekintsünk Jézusra, majd Jézus Krisztus segít, Isten majd segít, de ez ilyen, bocsánat, azt mondja, ilyen mantraszerű, hogy ez ilyen univerzális gyógyszer, és ez semmit sem jelent. Úgyhogy, hogyha nem haragusztok, akkor a mai alkalommal picit szeretném közelebb hozni azt, amit ígértem, hogy bár Jézus férfiként jött el közénk, de mégis tökéletes példaképe lehet a házasságban, mind a férfinek, mind a nőnek. Úgy lehet tökéletes képe a házasságban, mind a férfinek, mind a nőnek, hogy ő maga sohasem volt házas. Az ilyen Da Vinci kód, meg az ilyen történeteknek semmiféle történelmi, semmiféle bibliai alapja nincsen. Csak egyszerűen egy kitaláció, egy olyan dolog, ami felizgatja az embereket, és örömmel olvassák, hogy mind merre. Jézusnak nem volt felesége, nem voltak gyermekei. De mégis például szolgálhat minden házastársnak. Hát nézzük meg, hogy hogyan, nézzük meg, hogy miért gondolom, hogy ez így van. Nem régen mélyedtem ebbe én is bele, és nekem is, ahogy mondtam nektek, erőt ad ez. Erőt az, hogy kitekinthetek magamból, nem magamtól kell várni azt, hogy mindenben tökéletes férj legyek, vagy tökéletes apa legyek, hanem olyan, mintha látnék egy példaképet, egy atyát, aki nevel, és akkor én is próbálom őt utánozni. És hát milyen jó dolog olyan családban élni, ahol mind a feleség, mind a férj ugyanebben a meggyőződésben vannak, vagy úgy fogalmazok, hogy ugyanolyan értékrenddel bírnak, egyetértenek egymással. Tudom, hogy minden időt mindig föl szoktam borítani, de nem állom meg, hogy nem mondjam el nektek, hogy hatalmas csodákon keresztül Isten elvezetett saját magához, most azt nem is mondom el, hogy hogyan, de egy számomra, meg minden ember számára sajátja, fantasztikus történet, de amikor én már tudtam, hogy megtaláltam azt, amit mindig kerestem, hogy végre válaszolt nekem az Isten, és teljesen biztos vagyok benne, hogy az a válasz nem volt hamisítvány, vagy nem tudom, fék, nem tudom, magyar, tehát hogy nem egy csalás, hanem tudom. És akkor azon kezdtem aggódni, hogy na de hát a feleségemnek már olyan sokszor mondtam, hogy voltam már krisnás, voltam már baptista, hát akkor most hogy fogja nekem elhinni, hogy tényleg ez az igazság? Azt mondja, persze járjál, és akkor majd ez is elmúlik egy idő után. Borogassuk egy kicsit, és akkor már nem. És úgy bennem volt az, hogy ó, bárcsak. De tudtam, hogy nem szabad erőltetni. És a Jóisten azt is lépésről lépésre, napról napra, fokról fokra megszervezte. Mindent elrendezett. És akkor egyszerre tanultuk a Bibliát Reisinger Jánossal. Egyszerre keresztelkedtünk. Szóval ez egy óriási erőt adott. Volt egy régi életünk, és elkezdett kibontakozni egy új élet. Volt egy régi Vég József és Csilla, és egy új élet. Teljesen megfordulva. Szóval nem tudom ezt szavakkal átadni, de meg kell tapasztalni. És ahogy most nemrégiben olvasgattam, kutatgattam, egyszer csak így összeállt ez a kép, hogy ha Krisztusra tekintünk, akkor mit látunk először is? Ugye Krisztust úgy mutatja be a Biblia, hogy teljesen egyenlő az Atyával, teljesen egyenlő Istennel. Hogyha valaki János evangéliumához lapozzunk is együtt, akinél van esetleg Biblia, nem is kell messze lapozni, János evangélium a első fejezet, első verse. Van egy CD-m, ahol angolul mondják ezt el, ilyen a Sean Connery-hez hasonló búgó, mély férfi hangon. Kezdetben volt az ige, de ezt persze angolul, tehát hogy az ember a kocsiban ül, és úgy beleremeg a szíve, és nagyon-nagyon jó. Ha esetleg jártok az interneten, akkor töltsétek le. Gospel of John, aki tud angolul, és annak az egész MP3 megvan, és van. Csak azt mondja, ami a Biblia, tehát semmiféle emberi nincsen hozzátéve. Na, így olvasom magyarul az első fejezet első versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ez kezdetben Istennél volt. Aztán 14. vers a lap alján, és az ige testé lett, és mi közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát ugye most ezt a néhány verset összeteszem, nem kell hozzá nagyon nagy tudósnak lenni, akkor mindjárt meghatározza, az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát azt mondani, hogy az ige helyett nyugodtan betettem azt, hogy Jézus. Ugye, mert Jézusról van szó. Abban most nem menjünk bele, hogy miért így mondja, mert ugye ezt János a görögöknek írta, miért így mondja, hogy kezdetben volt a logosz. Ez egy másik prédikációnak lehetne a tartalma. De tegyük be, kezdetben volt Jézus, Jézus az Istennél volt, és Isten volt Jézus. És ő kezdetben Istennél volt. Milyen érdekes ez a kezdet. Azt mondja tehát, hogy kezdetben volt Jézus, és az Istennél volt, és Isten volt Jézus. Akkor még tovább bonyolultam egy kicsikét. Ha Jézus helyett, ugye azt mondja, Isten volt Jézus, akkor beteszem édeseibe azt, hogy Isten, jó? Kezdetben volt az Isten, és Isten volt az Istennél, és Isten volt az Isten. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Jézus is ugyanolyan Isten, mint az Atya. Értjük, ugye? Semmi különbség nincs a kettő között. Kicsit rosszul fogalmazva, Isten... És a másik Isten egymás mellett volt. De aki tud görögül, az annak feltűnik az, hogy azt mondja az első versben, Jézus az Isten Istennél volt, és azt mondja a második versben, ő kezdetben az Istennél volt. Tehát miért ismétli meg János apostol, hogy az Istennél volt? Miért hangsúlyozza én duplán? Azért hangsúlyozom, mert a görögben nem az van benne, hogy mellette volt, ott volt vele, ezt is jelenti a szó. Tessék? Vagy? Nem, annál többet jelent, csodálatos. Azt jelenti, hogy egymásra tekintve, egymásra nézve, állandóan egymásra, egymáshoz közeledve. A szeretetben nem is lehet kifejezni, ez egy ilyen dinamikus prepozíció, szóval idegen, tehát egy olyan, ami azt fejezi ki, hogy nem statikusan egymás mellett ülnek, mondjuk a menny trónján, hanem egymásra tekintenek és egymást szeretik. És mindenük minden egymásnak. Ezt jelenti ez az Istennél volt az Isten. Aztán azt mondja a János evangélium a 10. fejezetében Jézus, sokan ismerik ezt fejből, 10. fejezetnek a 30. verse, ezt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Nincs különbség közöttünk. Én és az Atya egy vagyunk. Sőt, úgy imádkozik, az imájában, Atyám, add, hogy akiket nekem adtál, egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Onnan lehet felismerni a szeretetet a házastársak között, és a keresztény testvérek között, az embertársak között, hogy egyek, hogy tökéletesen egyek. Hogyha valamelyik közösség nem egy, hogyha valamelyik házasságban a házastár felek nem egyek, akkor tudjuk, hogy ott nincsen szeretet. Akár hívők, akár nem hívők. Hogyha nincsenek egységben, akkor tudjuk, az a jele annak, hogy nem szeretik egymást. Nem tudták még megvalósítani, hogy mi a szeretet, hogyan kéne egymást szeretni. Aztán azt mondta neki egyszer egy tanítvány, csak az idő miatt nem kell kikeresni, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és ha megmutattad, akkor hinni fogunk. És mit válaszolt Jézus? Emlékeztek? Azt mondta, hogy hát... És aki látott engem, az látta az Atyát. aki látott engem, az látta az atyát. Egy amerikai prédikátort hallgattunk szombaton délután, és ő nekem teljesen új összefüggésbe helyezte az igét. Azt mondta, hogy aki fent a megostorozott, az emberekért szenvedő Jézus látta a kereszten, az látja az atyát. Erre még soha nem gondoltam így. Soha nem gondoltam így. Az atya a szerető atya. Az atya nem az az atya, aki keresi bennünk a hibákat, hogy mikor tud a fejünkre koppintani, mikor tudna elpusztítani bennünket, hanem aki felnéz a keresztre, az látja, hogy milyen az, milyen a világot teremtő Isten. Teljesen meglepő. Meglepő? A szívet szorongatja. Olyan a kereszténységnek olyan istene van, amelyik számára az örökké szenvedés a pokolban elképzelhetetlen. Ilyen is a Bibliában. Olyan istenünk van, amelyik fölment a keresztre, és ott helyettünk meghalt. És aki meglát, aki látja Jézust a keresztván, az látja, hogy milyen a világot teremtő atya. Nekem ez egy új gondolat volt ott. Soha nem gondoltam az atyára úgy, mint aki a kereszten függik. Függ. Soha nem gondoltam úgy. Úgy gondoltam rá, mint hát azért Jézus, aki közvetíti a szeretetet. Én és az atya egy vagyunk, teljesen egyenlőek, ha szabad emberileg szólnom, mindketten örökkévaló istenek. Most, mint adventistáknak mondom azt, amikor Ellen White az 1800-as évek második felében leírta a Jézus élete a Világ reménye című könyvében azt, hogy Jézusban az original life, az eredeti élet van, nem kölcsön kapott, nem másoktól, mástól kapott, hanem az eredeti, ez megdöbbentette az adventistákat is. Mert ők is úgy tudták, hogy az atya adta Krisztusnak az életet. Nem. Ő benne az eredeti, ő maga az élet, mint az Isten. Ezt persze nem tudjuk felfogni nyilván, csak úgy gondolj bele, hogy mi vagyunk a teremtmények, nekünk kölcsön kapott életünk van, az élet lehelete van az órunkban, és amikor az élet lehelete visszaszáll Istenhez, akkor porrá lettünk. Mi csak ennyik vagyunk, mi csak teremtmények vagyunk. Mi csak porszemek vagyunk. De ő maga, Krisztus, mint az atya, az eredeti élet. Ő maga az élet. Nem is lehet emberek fogalmazni. Örökké létezett, örökké létezni fog. Aki van, aki volt, és aki eljövendő. És amikor Pál apostol a zsidóknak beszél, akkor így mutatja be, először bemutatja Jézust a zsidóknak, mint aki egyenlő az atyával. A zsidók, nem nekünk ki, akinek van otthon ideje, olvassa el, zsidókhoz itt levél első fejezet, első versei. Mondja, kinek mondta azt az angyalok közül, ülj le mellém, mert fiam vagy nékem. Kinek mondta, hogy lábod zsámolyálul teszem az egész teremtettséget? Senkinek. Ő azt mondta, ő maga Isten. Aztán mi a következő? Azt mondja a János Evangélium a 5. fejezet, tehát az első ismérve Jézusnak, csak most bemutatom is, mert ebből lesz a tapasztalat, hogy miért példakép. Ebben nem példakép, hogy ő Isten, mert mi nem vagyunk Istenek, csak szeretném felépíteni, hogy annál jobban megérintse a szívünket. Második, amit tudnunk kell, János Evangélium 5. fejezet, 20. verse, az én Bibliámban a 115. oldal, ezt mondja, mert az atya szereti a fiút. A második ismeret, amit szeretnék hangsúlyozni, persze az a szó szerepel, ugye görögben a szeretni, a magyar nyelv nem olyan gazdag, mint a görög, ugye nem is tudtok görögül, de mégis értetek, azt mondja valaki, hogy erosz. Akkor tudjuk, hogy ez milyen fajta szeretet. Ugye? Erosz. Mindenki tudja, az erotika, az erosz, az mit foglal magába. Vagy azt mondja valaki, hogy filo. Filozófia, a bölcsesség szeretete. A bölcsességet nem úgy szeretem, mint a feleségemet. Nem filo, meg filantróp, ez a szó ugye fil. Erosz, filantróp. A másik pedig az, hogy az isteni szeretet, az agapé. Mindenki hallotta ezt a szót, agapé. Ahogyan az Isten szeret. És azt mondja Jézus, hogy az atya agapé engem. Az azért lesz meglepő, mert amikor Pál azt mondta a férfiaknak, hogy ti szeressétek a feleségeteket, akkor ő választhatott volna különböző görög igék közül. Mondhatta volna, ti férfiak, erosz a ti feleségeteket. Ti férfiak, filosz a ti feleségeteket. De nem ezt mondta. Én nem tudtam ezt, aztán megnéztem, hanem azt mondta, hogy ti férfiak agapé a ti feleségeteket. Úgy kell szeretni a férfinek a feleségét, csak hogy még kicsit magasabbra emeljük, mint ahogy Isten szereti Jézust, meg a teremtményeit. Egy másik, hogy betekintsetek a különbségbe, mikor volt egy híres jelen, több híres jelen is van a Bibliában, de az egyik, amikor Jézus Jánossal és Péterrel beszélget. És azt mondja Péternek, hogy szeretsz engem, megkérdezi, és akkor Péter mondja, persze tudod, Uram, hogy szeretlek. És ott azt kérdezi Pétertől Jézus, Péter, te agapé engem? És Péter úgy felel neki, Jézus, én filosz téged. Már most már szerényebb volt, mint korábban. Aztán megkérdeztem még tőle még egyszer. Péter, te agapé engem? Akkor Péter már szomorú volt. Azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy én filosz téged. Előtte azt mondta, hogy ha ezek mind elhagynak, én akár halálra is megyek veled, én úgy szeretlek. Megváltozott a kakasszó után, amikor elárulta Jézust. Harmadszor megkérdezte tőle Jézus, ezt kérdezte tőle. Péter, te filosz engem? Azt mondta, igen, én filosz téged. És megértette Péterrel azt, akinek különben volt felesége, meg rá volt bízva a keresztény nyáj, hogy te én nélkülem csak emberileg tudsz szeretni. Ha te fér vagy, ha te apa vagy, csak emberileg tudsz szeretni. Én nélkülem. De hogyha velem közösségre lépsz, akkor azt mondja, ti férfiak, agapé a ti feleségeiteket. Tehát Jézust agapével szereti az atya. Aztán a következő 10. fejezet, 15. verse, bocsánat, hogy ennyit kell lapozgatni. 10. fejezet, 15. verse az én Bibliámban a 124. oldal. Azt mondja Jézus, és amiképpen ismer engem az atya, én is ismerem az atyát. Tehát azt lehet mondani most nagyon egyszerűen, az atya és a fiú ismerik egymást. Méghozzá a Bibliában nem úgy ismerik egymást, hogy tudják egymás nevét. Emlékeztek, amikor a Bibliában először használja a Biblia az ismerik szót? Ki, melyik összefüggésben használja? Ezt minden férfi tudja, nem tudom miért. Úgy az a része azt mondja, hogy és Ádám megismerte az ő feleségét. És akkor minden férfi tudja, hogy végre szexeltek egy jót. Ez is benne van. De nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy testileg, lelkileg mélyen ismerik egymást. Azt mondja tehát, hogy egymás mellett vannak a két isteni személy, egymásra tekintenek, ugye? Szeretik egymást, és ismerik egymást. Hasonlít picit a házasságra? Hasonlít? Nagyon hasonlít. Következő, nem csak, hogy ismerik egymást, hanem most ilyen, hogy is mondjam, 21. századi mondatot mondok, gazdasági szövetségben vannak egymással. Ez most tudom, nagyon nem illik az Istenhez. De azt mondja Jézus, hogy ami az atyájé, az az enyém. Mindent nekem adott az atya. Ami az atyájé, az az enyém. Nem csak, hogy szeretik egymást, egymásra tekintenek, ismerik egymást, hanem mindenük közös. Gondoljuk el, ott van a két Isten, ott van Jézus, aki minden teremtménytől különbözik. Ő maga nem teremtmény. A mennyei karok veszik őt körül. Mindenki dicsőíti őket. Mindenki szeretettel fordul feléjük. Nincsen sehol egy diszonáns hang a mennyben. És bemutatják ők ketten a tökéletes szeretet kapcsolatot. És most kezd a dolog érdekes lenni. Mert hogyha most odalapozunk ahhoz az igéhez, amit már többször idéztem, de keressük is meg 1 Korintus 11.3, akkor valami nagyon érdekes elgondolkodott lesz, ami már a férj és feleségre így be is hozza Pál apostol a férj és feleséggel kapcsolatban. Így olvasom, Pál apostol írja az én Bibliában a 203. oldal, akarom pedig, hogy tudjátok, most a házasságban élőkhöz szól, minden férfinek feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, és amiért olvasom, az most következik, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Ez a kulcs, igen, mai napra. Gondoljuk el, hogy valaki, aki teljesen egyenlő az atyával, ő maga az élet, ő maga az örökkévaló Isten, ugyanúgy, mint az atya. Önként úgy dönt, hogy örökkévalóságon át alárendeli magát a másik Istennek. Bocsánat, emberileg beszélek. Értitek ezt a gondolatot? A fiú aki akkor még meg sem születik, mint ember, hanem mint Isten, úgy dönt, hogy alá rendeli magát önkéntesen az atyának. És azt mondja a fiú, az én eledelem az, hogy az én atyám akaratát teljesítsem. Az az én örömöm, hogy az atyám mond nekem, azt teljesítsem. Gondoljátok el, valaki, aki az Istennel egyenlő, aki önmaga Isten, úgy dönt, hogy szabad akaratából a mennyben, már a mennyben is, amikor még ember nincs, amikor még Ádámot és Évát meg se teremtették, alá rendeli magát az Atya Istennek. Ez hihetetlen. Ez annyira hihetetlen, annyira megdöbbentő, és azért hozom a párhuzamot, mi pedig versengünk azért, hogy ki a nagyobb. Versengünk, hogy ki kerülhet magasabb polcra. Versengünk azért, hogy a házasságunkban kinek van igaza. Pál apostol azt mondja, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy a Krisztusnak feje az Isten. Akarom, hogy tudjátok, hogy az isteni rendben, az isteni pszichológiában, ha szabad ezt mondanom, a boldogságnak a kulcsa az az, hogy attól vagyok nagy, hogy alárendelem magam a másiknak. És engedelmeskedek vagy. És figyelem Krisztust, hogy ő ezt megtette az örökké valóságon keresztül, és megteszi az örökké valóságon át. Ettől még egyenlőek és egyek, nincs közöttük különbség, de az egyik úgy döntött, Krisztus úgy döntött, hogy örökké valóságokán a teljes létezésén keresztül kisebbé teszi magát, mint az atya. Kedves feleségek, micsoda, ugye tegnap beszéltünk arról, hogy engedelmeskedjetek a férjeteknek. Az engedelmeskedni a férnek micsoda isteni tartalmat kap ettől. Már nem csak az, hogy valaki uralkodik, és emberileg alávetem magam, hanem nekem egy példaképen van, aki nálam nagyobb, aki soha bűnt el nem követett, aki tökéletes Isten, és nekem megmutatja, hogy nem 10 évig, nem 20 évig, nem 30 évig, egy örökké valóságon át alárendeli magát a másik Istennek. Ez az én szívemet megragadja teljes mértékben. Könnyebbé teszi az engedelmességet. Könnyebbé teszi azt, hogy igen, igen, az Isten ezt tanácsolja nekem. Azt mondja, ez a boldogságnak az útja. Ahogyan a férfinek feje a Krisztus, ugyanúgy a Krisztusnak feje az atya. Azt mondja a János evangélium, érdekes, hogy János foglalkozik vele ilyen nagyon sokat. János evangélium a 14. fejezetében így olvashatjuk, keressük is meg együtt, egy ilyen, hogy is mondjam, szívet melengető kijelentése Jézusnak, János 14, 28, mindenféle szimbólum nélkül ezt mondja, az én Bibliámban a 130. oldal, hallottátok, mondja Jézus, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához. Mert az én atyám nagyobb nálam. Emlékszünk egy másik bibliai ősre, aki teremtmény ugyan, de azt mondta róla Jézus, hogy asszonytól senki nagyobb nem született. Mit mondott keresztelő János, amikor jöttek az ember tanítványok, mondták, hogy figyelj, hát Jézus meg a tanítványa már többet keresztelnek, mint mi. Az ő mozgalmuk már nagyobbra dagadt. Hát elfogják a tanítványokat csábítani. Hát hogy néz ez ki, hogy te voltál, aki a pusztában éltél, odaadtad az életedet, prédikáltál, és jöttek megtérni a bűnösök, és most akkor egy új szekte, egy új kezdeményezés elkezdi elvenni tőled a tanítványokat. Hogyan dolgozott az, hogy ki a nagyobb? És azt mondta János, egy gondolkodás nélkül, neki nagyobbnak kell lenni, nekem meg egyre kisebbnek. Ugye? A teljes isteni jellem. Az én atyám nagyobb nálam. Ez annyira teljes mértékű volt, és egy picit bepillantást enged, ugye a Biblia abban, hogy ez annyira teljes mértékű volt az alárendelődés, hogy még Lucifert, az arkangyalt, aki azt mondja a Biblia, hogy a hajnal csillag, hogy a fényességes angyal, aki az arányosság pecsétgyűrűje, maga a tökéletes teremtmény, a legnagyobb teremtmény, egy kérub, aki ott állt az isteni trón mellett, egyszerűen azt látta, hogy a másik oldalon pedig áll Mihájel, aki olyan, mint Isten, az angyalok fejedelme. És azt látta, hogy az atya ővele tanácskozik, és féltékeny lett Jézusra. Annyira tökéletes volt Jézus alárendelődése, az atya akaratának, hogy az angyal azt látta, hogy hát ő is egy másik angyal. Értjük ezt? Egy pillanatra sem mutatta azt, hogy ő, hogy figyeljetek, azért én is ott vagyok a szerem, bocsánat, hogy így mondom, én is azért egy szinten vagyok az atyával, azért tudjátok. Az atyának be kellett mutatni a fiút, hogy ő az az isteni személy, akivel én az isteni tanácskozásban együtt részt veszek, és Lucifer erre az isteni személyre lett féltéke, nem az atyára, erre az isteni személyre. A trón előtt álltak jobb és bal oldalt. Micsoda, hogy is fogalmazom ezt, micsoda alárendelődés, micsoda isteni, tehát, hogy bemutatták a létezés, mióta csak van létezés, bemutatta a két Isten, hogy mi a boldogságnak a receptje. Mind angyaloknak, mind embereknek, mind házasoknak, mind nem házasoknak. Bemutatta ez a boldogság receptje, hogy tökéletesen keresem, hogy a másik akaratát hogyan tudom betölteni. Jézus soha nem volt feleség, de mindenkinél, minden feleségnél tökéletesen bemutatja be, mit jelent az, hogy teljesen, hogy is mondjam, alá vetni magamat a másiknak. És akkor most húzzuk meg a párhuzamot, mert még szeretnék ezen túl beszélni, még a házasságról is, ha belefér, mert úgy vívottam, hogy akkor most a kettő közül mit mondjak el, hogyha mind a kettő bele fogom sűríteni, elnézést előre is. Akkor nézzük meg a párhuzamot. Ugye Mózes első könyve 5. fejezetében azt olvassuk, ez az Ádám nemzetségének könyve, az én Bibliámban a 9. oldal, amely napon teremtette Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremtette azt. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és megáldotta őket, és nevezte az ő nevüket Ádámnak. Nem tudom, lehet, hogy valakinek újdonság. Mind a férfit, mind a nőt úgy hívják, hogy Ádám. Ádám. Ember, igen. Az azt jelenti, hogy ember. Az a nő és a férfi tökéletesen egyenrangúak. Nincs közöttük különbség. Ahogyan az atya és a fiú tökéletesen egyenrangúak, a nő és a férfi tökéletesen egyenrangú. Mindkettőt Ádámnak nevezte. Mindkettőt az Isten képére teremtette. Nincs különbség. Ha az asszonyra nézek, akkor is az Istent kell, hogy lássam. Ha a férjre nézek, akkor is az Istent kell, hogy lássam. Ha az Évára néztek, vagy Ádámra néztek, mind a kettőről a teremtő jutott az eszükbe. A teremtő hasonlatosságára lettünk teremtve. Azóta már elkorcsosultunk nagyon, már csak fosztrányok vannak, de ők még tökéletesen visszatükrözték. Egyenlőek, teljesen egyenlőek. Aztán Máté 19:4-6, Jézus beszél. Ezt olvasom, az én Bibliámban a 26. oldal. Ugye azt kérdezték tőle a farizeusok, hogy szabad-e az embernek az ő feleségét bármilyen indok miatt elbocsátani. Máté 19. fejezet, Máté 19. Neki szabad-e válni? Szabad-e válni? Erre mit válaszolt Jézus? Ő pedig ezt felelte, nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és azt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy. Egyenlőek és tökéletesen egyek. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Ugye sokan ismerik ezt az igét, mert szokták esküvőkön felolvasni. A házasságot Isten azért teremtette, hogy az isteni szeretet kapcsolat, ami az atya és a fiú között van, az leképeződjék a férfi és a nő kapcsolatában. Ilyen hatalmas megbízása van a házasságnak. Bemutatja a világnak, hogy milyen az, ahogy az atya és a fiú szereti egymást. Tehát első hasonlóság teljesen egyenlőek, mint az atya és a fiú, a férj és a feleség teljesen egyenlőek. Második hasonlóság, ugye egy Isten van, Ohad Izrael, egyek, azt mondja, a férj és a feleség egyek. Harmadik hasonlóság. Vajon a Biblia alátámasztja azt, hogy, ahogy mondtam, ilyen kicsit világias szóval, gazdasági közösségben élnek? Mit olvasunk a Biblia első lapjain? Azt mondja, az embernek adta a földet, hogy uralkodjon felette. Nem Ádámnak adta, mit olvastuk? Megteremtette férfiúvá és asszonyá, és Ádámnak hívta, embernek hívta. És az embernek adta. A férfi és a nő közösen. Mindenük közös. Érdekes, hogy az elmúlt évtizedekben, vagy a mostani évtizedekben van már olyan, hogy házasság előtti szerződést kötnek. Nem? Az valahogy előre kifejezi, hogy hát örök időkre szól a kapcsolatunk, de ha mégsem, akkor szerződjünk azért, hogy majd mi lesz a javakkal. Néhány évtized nem így volt, ahogy mondtam is tegnap. Úgy volt. Összeházasodunk, ásokap a nagy harang. Vagy jobb lesz, vagy rosszabb lesz. De ha nincsen házasságtörés, akkor nem opció a válás. Akkor nincsen olyan lehetőség, hogy el kell válni. Tehát egyenlőek, egyek, mindenen osztoznak, és hát ugye már beidéztük, hogy ahogyan az atya és a fiú ismerik egymást, ugyanúgy Ádám is megismerte az ő feleségét. És nem csak ilyen intellektuális ismeret, hanem tökéletesen ismerik egymást. És a házasságban egyre mélyebb ismeretre kerülnek, egyre inkább egyekké válnak. És nézzük meg azt, hogy a házasságra igaz-e az, amit olvastunk, hogy az atya szereti a fiút, az atya agapé a fiút. Mit mondtál? Már idéztük, ti férjek, agapé a ti feleségeteket. Miképpen Krisztus szereti az egyházat, miképpen az atya szereti a Krisztust. A házasság nem csak hogy isteni intézmény, hanem a házasság olyan magaslatokba emeli az embert, hogyha valóban be akarja tölteni, amit csak is az Istennel együtt lehet elérni. Az Isten azt mondta, férfiúvá és nővé teremtettem, hogy a házasságban, a gyereknevelésben megtapasztalják azt, hogy mi az isteni szeretet, mire képes az isteni szeretet. És akkor most ugye az a rész, most már könnyebben tudjuk, hogy nem csak abban hasonlóak, hogy egyek, egyenlőek, ismerik egymást, gazdasági közösségben élnek, és szeretik egymást, hanem abban is hasonlítanak az isteni kapcsolatra, amit itt olvastuk a Korintusi levélben, hogy ahogyan az atya a feje a Krisztusnak, ugyanúgy a Krisztus feje a férfinek, és a férfi feje a nőnek. Ez, amit a legnehezebben lehet megemészteni. De ebben a kontextusban, hogyha most látjuk azt, hogy micsoda szeretet kapcsolat van az atya és a fiú között, miközben azt mondja a fiú, hogy az atya nagyobb nálam, miközben azt látjuk, hogy örökké alárendelte magát az atyának. Sőt, a végén is az lesz, amikor mindent az ő lábai alá vet, ugye írja a zsidókhoz itt levélben, akkor végül ő maga is alávettetik annak, aki az ő lábát, kicsit bonyolultan mondom, az ő lábai alá vetett mindent. Vagyis amikor minden Krisztus lábai alá kerül, akkor Krisztus ismételten az atya és az atya alá lesz rendelve. De ebben nincsen fájdalom, mint a bűn általi világban. Az a baj velünk emberekkel, hogy mi az aláfölé rendeltségi kapcsolatban szenvedést látunk. Az aláfölé rendelési kapcsolatban, aki fölé van rendelve, az uralkodik. Méghozzá úgy uralkodik, hogy fájdalmat okoz. Összeszorít. Az atya sohasem uralkodik úgy a fiú felett. Nem ez az isteni aláfölé rendeltség. Abban tökéletesség van, abban szeretet van, abban boldogság van. Hát nézzük meg, hogy vajon Jézus után is, miután feltámadt és a mennyben van, vajon igaz-e ez, amit az Ószövetségben látunk, hogy a fiú arárendelte magát az atyának. Nézzük meg 1 Timóteus, 1. Timóteus levél 2. fejezetét. Az én Bibliában a 248. oldalon van. Azt mondja Pál apostol, így indokolja a férfi és a nő közötti, hogy mondjam, feladatmegosztást, 13. vers, mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. Azt mondja ezzel Pál apostol, hogy az aláfölé rendeltség a munkamegosztásnak ez az isteni rendje, ez nem a bűneset után van bevezetve, ahogyan a fiú is az örökké valóság óta alárendelte majd az atya akaratának, amikor még nem volt bűn. Ugyanígy az Édenben azt mondja, mivel Ádám teremtetett elsőnek, utána Éva. Úgy teremtette a családot, a férfit és a nőt, hogy a férfi teremtette arra, hogy ő vezessen, hogy ő képviselje a messiást a családban. Annak minden attribútumával, minden jellemzőjével. Hogy ő vezessen. Aztán folytatja, ez nem olyan szimpatikus női fülel hallgatni, és Ádám nem csalattatott meg. Ádámot nem csapta be az ellenség. Ádámot nem csapta be a kígyó. Hanem az asszony csalattatott meg, és bűnbe esett. Persze érdekes ez, hogyha mondjuk ilyen romantikus szerelemre gondolunk, én szoktam ezt a példát használni, hogy ha valaha élt hollywoodi ilyen példakép, akkor az Ádám. Ott van Éva, belekostol a tiltott gyümölcsbe, és azt olvasjuk a Bibliából, hogy Ádám nem csalattatott meg. Az mit jelent? Hogy Ádám tökéletesen tudta, hogy erről beszélt Jézus. Hogy eljön az ellenség, és rá fog bennünket szedni, és meg fogunk halni. Tökéletesen tudta, hogy amit a felesége tett, ez volt az, amitől meg kellett volna óvni magukat, amit el kellett volna kerülni. Nem volt elsötétülve előtt a világ úgy, hogy persze, milyen jó az a gyümölcs. És Éva megkínálta a férjét, és akkor is tudta. De mi volt? Azt mondta, amikor felkiáltott, emlékeztetlen, ahogy beszéltünk róla, ez már csontomból való csont, húsomból való hús. Annyira szerette, annyira egy volt vele, hogy nem tudta elképzelni az életét enélkül, a nő nélkül. Kell ennél nagyobb szerelem? Ez minden nő álma. Mindent vállal érte. Az örök halált is vállal érte. Ezért vagyunk itt, ezért vagyunk betegek és szenvedünk, csak hogy azért, kedvesek, billentsük helyre. Tehát ez lett a következmény. Ádám azt mondta, nem akarok enélkül, a nő nélkül élni. Nem arra gondolt, hogy az én fejem a Krisztus, és majd hozzáfordulunk, hogy valahogy segítsen és oldja meg ezt a helyzetet. Éva meg fog halni, én nekem meg folytatni kell az életet, és nem tudok enélkül, a nő nélkül élni. Nem tudok enélkül, a nő nélkül élni. Megeszem. Belekóstolok a gyümölcsbe. Ez történt. Ez történt. És nem térünk ki arra, hogy... Hát ez nem volt egy helyes döntés. Ugye megmondta neki az Isten, hogy ne egyél arról. Akármi is lesz. És ő nem engedelmeskedett. Persze úgy hibáztatta, hogy végtelenül sajnálta. Végtelenül szomorú volt, hogy most ez történt. És akkor életbe léptette ugye a megváltásnak a tervét, amit már előtte elgondolt. De igen, nagyon jó kérdés. Miért Ádámot hibáztatta? Hiszen Éva volt az, és Ádámnak azt mondott, hogy jobban értjük a motivációját, hiszen ő szeretetből tette ezt. Éva meg azért tette, mert kíváncsi volt. De mind a kettő meg igaz az, hogy abban a pillanatban nem Istennek a tanácsát követték. És ezt hozta rájuk a szenvedést, ezt hozta ránk a halált, ezt hozta ránk, ahogy amilyen állapotba kerültünk. De nagyon jó a kérdés, hogy utána is, amikor jön Krisztus, és azt kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Nem azt mondja, hogy Éva, hol vagy, mert ő tudta, hogy Éva volt az, akit becsapott a kígyó. Azt mondta, Ádám, hol vagy? Ádámot kérdezte, te vagy a fej, te vagy felelős a családért, te neked kell vezetni a családot. Ugye azt mondta nekik, hogy ne távolodjon el Éva tőle. Még csak a közelébe sem menjetek annak a fának. És Ádám esetleg jobban vihetett volna, hogy Éva közelben maradjon, ne távolodjon el tőle. Aztán, amiről már beszéltünk tegnap, tehát nem csak, hogy Ádám a teremtettség okán, hanem miután odavitte hozzá Isten Évát, ő nevezte el Évának. Ő adta neki a nevet. Ott se volt még bűn. Ott is ugye mindig a nagyobb adja a kisebbnek a nevet. Tehát a teremtettségtől kezdve, amióta Isten létezik, azóta mindig azt tanítja nekünk embereknek, hogy az alá fölé, ezt is, az alá fölé rendeltségben nincsen fájdalom, sőt, az alá fölé rendeltség boldogságot okozhat. Egyedül csak az teheti az ember boldoggá. Ugye ennek a mai órának az a célja, hogy egy isteni alapozást adjon annak, hogy a feleségek ezt az isteni tanácsot, hogy engedelmeskedjetek a férjeteknek, ezt könnyebben tudják megtenni azáltal, hogy szemléli Krisztust, hogy ő is megteszi ezt. Persze Krisztus ennél sokkal többet tett. Arra most nincs időgyelme, nem csak, hogy úgy megalázta magát, hogy alárendelte magad az atyának, hanem azért, hogy minket megmentsen, letette az isteni formáját, letette az isteni, ahogy a mennyben látható volt, és felvette magára a hozzánk hasonló bukott emberi természetet. És ez még mindig nem volt elég, hanem miután felvette a bukott emberi természetet, úgy megalázta magát, hogy bár ő volt az egész világ egyetem hercege, hogy szegényként született meg. De gondoljuk el, hogy most terhes feleséggel mennék valahova, és sehol nem fordnak be. És végül egy istálóban fog megszületni a gyerek. A mennynek a királya úgy megalázta magát, hogy egy istálóba született meg. Végig egész életében szegény volt. Pedig minden az övé volt. És minden ott volt, csak szólnia kellett volna. Azt is mondta neki különben Sátán, nem? Mondd ennek a kőnek, hogy kenyér legyen. És Sátán tudta, hogy ha ő kimondja, abban a pillanatban kenyér lesz belőle. Mind a ketten tudták. De úgy megalázta magát, hogy ő ember lett. És utána, hogy ember lett, szegény ember lett, mindenkinek a szolgája lett. És ez mind nem volt elég. Az emberi létének a végén felvette mindenkinek a bűnét. És a legalulra ment. Én nem régen voltam a szegedi csillagbörtönbe. Elmentünk, mert kaptunk egy meghívást, hogy ott tartsunk egy előadást, mert a foglyok hallgatták ilyen MP3-on az előadást, és mondták, hogy jöjjön hozzá, még soha nem jött el főiskolai tanár, és hát szeretnék egyszer hallgatni egy főiskolai tanárt, és akkor meghívtak bennünket. És hát én még nem voltam soha a szegedi csillagbörtönbe, de amikor először beléptem, úgy nem a rémület a jó szó, hanem úgy az a negatív meglepődés, hogy ilyen nagyon szűk folyosók, nagyon rácsos minden, még fölöttem is háló van, tehát se fölfele, se oldalra, tehát egyszerűen az ember úgy érzi magát, mint egy ilyen kis egér, ami be van téve egy ketrezbe. Borzasztó. És akkor beszélgettek, hogy hát ő 30 évet kapott. 17 már eltelt, már csak 13 van. Gondoljátok el? Mert nem tudom, megölt 4 embert, mert szóval gyilkosok. De miért mondom ezt? Hogy Jézus odáig ereszkedett, hogy ennek a gyilkosnak is legyen lehetősége örök életet kapni. Azt mondta, igaz, hogy te embert öltél, igaz, hogy elfogtak, és a földi bíróság szerint le kell töltened 30 évet, de én az isteni ítéletet magamra vettem helyetted. Rajtam hajtották végre a kivégzést, hogy neked ne kelljen meghalnod, és örökké élhess. Tehát Krisztus a megalázkodásban, hogy magát kicsivé tette, hogy engedelmeskedett mindvégig, a keresztfának a haláláig engedelmes volt, ez egy óriási példa. És csak itt kiszólok egy pillanatra, hogy miközben hangsúlyozottan mondja a Pál apostol azt, hogy ti feleségek engedelmeskedjetek, mert van bennetek egy olyan a bűnvilágában kialakult hajlam, hogy szeretnétek uralkodni, szeretnétek, ha mindig a ti igazatok lenne, mindig úgy történne, hogy ti akarnátok, azt mondja, tekintsetek Krisztusra. Ő, aki a világnak az Istene, az egész teremtett világnak a teremtője, ő meg tudta magát alázni, akkor te vajon nem tudod-e megalázni magad. És azt mondja a Biblia, a pszichológiai tanácsa az, hogy ne önmagad ostorozd, hogy meg akarok változni, hanem szemléld a példaképet. Ha Krisztus ilyen volt, szelíd volt, önmagát alárendelt. Egy másik történet, ami már régebben olvastam, hogy onnan vették észre a szülei, József meg Mária, hogy nincs velük, amikor 12 éves volt, és ott hagyták a templomban, hogy ők megszokták azt, hogy ez a gyerek állandóan kéznél volt, és ha föl kellett tenni az állatokra a zsákot, vagy fel kellett az állatot szerszámozni, akkor Jézus volt az. És ezért észre, hogy most neki kell megcsinálnia. Gondoljátok el, hogy ilyen életet élt, hogy mindig a szüleiért, mindig másokért. Amilyen az Isten. És ha valaki, akár feleség, akár férj, mert a férfiaknak is mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Van a Bibliában egy ilyen is. Nem csak az, hogy a feleség engedelmeskedjen a férnek. Ha az ember szemléli Krisztus engedelmességét, úgy, aki ugyanolyan természetet vett magára, mint az enyém, aki ugyanolyan természetet vett magára, hogy ágaskodhatott volna benne az, hogy de nekem, és ő képes volt arra, hogy nem, hanem ő mindig másért él. Én nem vagyok erre képes, hanem ha szemlélem akkor lassan átalakít engem. Átalakít engem, mint feleséget, átalakít egy zsörtölődő akarnok, így legyen elégedetlen, engedetlen feleséget, átalakít egy engedelmes, szerető, támogató feleségé. De ugyanígy, engem, mint zsarnok férfit, mert a férfinek azt mondja, ti ne uralkodjatok a ti feleségeteket, meg ne ingerejétek a ti gyerekeiteket, mert ezt mondja a Biblia, mint a két legnagyobb sajátság egy férnek, uralkodni szeret, összeszorítani a családot kívülről, úgy kell történnie, ahogyan én gondolom, ez a helyes, mert tudom, hogy mi a helyes. Szeretet nélkül. Illetve a gyereket úgy neveli, ugye nem rossz szándékból, hogy az nem más, mint ingerlés. Ez a kettő van. És azt mondja, szemléljétek Krisztust. Mind a férfi, mind a nő. És akkor megtanuljátok, milyen az, hogy valaki alázatos. Megtanuljátok, milyen az, hogy szelíd. Megtanuljátok, milyen az, amikor belülről jön a szolgálat. És ha elbukunk, akkor is napról napra. Ez tudja átalakítani az embernek az életét. Ezért mondom azt, hogy amit mondtam tegnap is, a pszichológia a tanácsaival, a felismerésével sok mindenre képes, de egyre nem képes. Nem tudja átalakítani a szívet. Mert lehetetlen neki. Nem tudja. Hiába vagyok a legnagyobb professzor pszichológiából. Hiába tudom az összes előírást. A szívemet nem tudja megváltoztatni. A szívet egyedül csak Isten tudja megváltoztatni. Ma reggel beszéltünk arról az előadásban, hogy Nikodémus kérdezte Isten, Jézustól, hogy hát hogyan lehetséges ez? Hogyan van az, hogy az ember újjá születik? És azt mondta neki Jézus, hogy ez olyan, mint a szél. Itt hallasz valamit, a szívednek ilyen hatás jön, olyan hatás jön, és az mind Istentől jön. És a te sebességedben, ahogyan téged ismer, lassacskán átalakít téged, ha nem állsz ellent. Ha nem állsz ellent. Szóval azt akartam ezzel elmondani, hogy én azt gondolom, hogyha valaki Krisztusban szemléli az alárendeltséget, az engedelmességet, a szelídséget, abból ő erőt nyer, mint feleség. Abból ő erőt nyer, mint feleség, és belülről egy olyan isteni hajtóerő kezd működni a szívében, hogy akar már úgy viselkedni. Akar már a jó feleség lenni. Nem tudom, mennyi időt töltöttem el, mert mindenféleképpen bele akarom még tenni a másik 10 pontot is. Ajjaj. Jó. Legyen? Jó. Jó. Akkor még csak annyival zárnám ezt. Azt mondta Krisztus, aki látott engem, az látta az atyát. Ha valaki Krisztusra nézett, akkor az látta az atyát. Amikor Isten kivette Ádám oldalbordáját, és alkotott egy Évát belőle, azt mondhatnánk, megalkotta Ádám második énjét. Ugye? A nő nem más, mint a férfi második énje. Gondoljatok el egy olyan családot, ahol az ember találkozik a feleséggel, és azt mondja, ez egy olyan család, hogy szeretném, hogyha mi családunk is ilyen lenne. Milyen lehet vajon a férj? Mert nem lehet ilyenkor másra gondolni. Hogyha egy feleség bemutatja azt, hogy meleg, szerető családi tűzhely van, másik kiszólás, bocsánat, hogy gimnazista voltam, és soha nem felejtem el. Egy olyan kémia tanárunk volt, aki katolikus volt. Nem tudtam ezt róla. És meghívott bennünket a családjához. És leültünk teázni. Ott nem valamennyi diák ment el, tehát nem tudom, valahogy néhányan voltunk ott. És én hazamentem abból a teázásból, és soha nem felejtem el, ott volt a szívemben, én egy ilyen családot szeretnék. Nem tudtam, hogy katolikus. Én nem tudom, hogy hívő. Én egy ilyen családot szeretnék, én még ilyen meleg, szeretetteljes családban nem voltam sohasem. A saját szüleimet is beleértve, bocsánat, hogy így mondom. Valami olyasmit érintett meg, amit azt mondtam, hogy foglyul ejtett. És nem beszéltek Istenről. Nem beszéltek arról, hogy térjetek meg. Egyszerűen csak lehetett, nem tudom elmondani, ahogyan egymáshoz szóltak. Ahogyan vendégül látta bennük egy egyszerű teára, az mindennél jobban evangelizált. Nagyon szerettük azt a tanárunkat. Nagyon-nagyon szerettük. Egy másik tanárunk volt, szerintem csak pihentetésű biológia tanár. Aztán ezért mehettem a gyógypedagógiai főiskolára, mert megmentett engem a biológia számára. Matek szakos voltam, ezért nem érdekelt a biológia. És hát tele voltam egyessel. Három név volt az a napló utolsó oldalán, Tomon, Vég, Vax. Ez a három. Tomon, Vég, Vax. És mind a három matek őrült, nem érdekli a biológia. És egy biológia tanárnőnk volt. Jön a fél év vége, felállít bennünket, na Tomon, Vég, Vax fog felelni. Kitett 10 állatot, nagyon nehéz állatokat. Róka, gimnáziumban vagyunk. Bagoly, gólya, 10. Azt mondja, Józsi, nevezzél meg 5 állatot. Béka, sikló, róka, bagoly, 5-ös, ülj le. Következő biológia óra, egy héttel később, megint Tomon, Vég, Vax felel. Mert ugye csak egyesünk volt, Tomon, Vég, Vax felel. Nevezd meg 5 állatot. Mondom, hát kutya, stb. 5-ös, ülj le. Gondoljátok el? Hát tudom, hogy a Tomon meg a Vax nem lett nagy biológus, de én onnantól kezdve úgy elkezdtem tanulni a biológiát, mint még soha. Ő miatta. Értek, mit mondani akarok? Ő miatta. Azt láttam, hogy szeret engem. Láttam, hogy nem megbuktatni akar, nem rám akarja olvasni, hogy milyen vagyok, meg akar engem menteni. Gondoljátok el. És akkor vezették be azt a biológiát, hogy ilyen kísérleti osztály voltunk, hogy tudjátok, az első állítás igaz, a második állítás igaz, és van közöttük kapcsolat. Ez volt mi voltunk az első ilyen évfolyam. És vitatkoztunk, hogy mert akkor még nem volt javítókulcs. Óriásokat. És aztán biológiából felvételiztem. De gondoljátok el, hogy ahogyan az atya és a fiú bemutatják a mennynek, hogy milyen a szeretet kapcsolat. Úgy mutatják be a mennynek, hogy milyen a szeretet kapcsolat, hogy az angyaloknak külön ki kellett hirdetni, hogy ő a fiú. Ő ugyanilyen Isten, mint én vagyok. Ilyen tökéletes alárendelés van. Vajon a mi családjaink, a mi házasságaink kitűzik el a célul, hogy mi is be akarjuk mutatni a világnak, hogy milyen az Isten, milyen az agapé, milyen az isteni szeretet. Ahogy ma reggel volt az reggeli állítatban, hogy hallottuk, hogy mindannyian egy-egy levelek vagyunk a világnak, amit a Szentlélek ír a szívünkre. Hogy vajon a mi családunk milyen levelet ír a szomszédoknak, milyen levelet ír a saját gyerekeinknek. Na, szóval nekem ez nagyon sokat segített. Nem régen kezdtem ezzel így kicsit közelebbről foglalkozni. Hogy bár Jézus férfi volt, mikor a földön jár, mégis tökéletes példaképe lehet a feleségnek. Mégis tökéletes példaképe lehet a feleségnek. Sőt, nem csak, hogy példakép, hogy nézhetünk rá, és próbáljuk őt követni, hanem el is mondhatjuk neki a titkos imáinkba, beszédünkbe. Én nem vagyok olyan jó, mint te vagy. Segíts nekem, kérlek, hogy mert te azt akarod, hogy mi ugyanolyanok legyünk, mint te vagy. Ezért teremtettél bennünket. És egyet tudunk, hogy az egyik példázatból, hogyha azt kérjük az Istentől, hogy jobban tudjunk szeretni, vagy bibliai szakszóval, ha szent lelket kérünk az Istentől, ez az egyetlen dolog, amit mindig azonnal ad. Vannak olyan kérdések, amit ő eldönti, hogy mit tesz nekünk jobbat, ha azonnal adja, vagy később, de egyetlen egy dolog van a Szentlélek, ami a szeretetre képesít bennünket, amit azonnal, várakozás nélkül azonnal ad nekünk, ha kérjük tőle. És akkor most egy nagy ugrással a hátrévő 15 percben, mivel délután már elmegyünk, szeretném akkor veletek megosztani az eredeti kiírás szerint szereplő ismereteket, hogy mi az a 10 jellegzetesség, jellemző, amit ilyen bibliai szemüveggel nézve a pszichológia felismert, hogy a sikeres családoknak az alap jellemzői. És ezek nem olyan pszichológusok, akik hívő pszichológusok lennének, hanem egyszerűen csak összegyűjtötték azt, hogy milyen olyan jellegzetességek vannak, amelyek a boldog családokat jellemzik. Az első 5 az olyan, amelyik nagyon jelentős korrelációt mutat, nagyon jelentős összefüggés mutat, és te már tudjátok, hogy mi a legelső, a legfontosabb. De valaki még emlékszik? Mi volt a legelső és legfontosabb jellegzetessége azoknak a családoknak, amelyek sikeresebbek voltak a házasság tekintetében? Hát, ezzel nem nagyon erősítettek engem, hogy tartsak előadást. Négy különbözőt mondtatok, és körülbelül háromszor mondtam el, hogy rád, hogy a szívedekre kössem, de azért volt, hogy visszakérdezek, mert legalább akkor elmondhatom negyedszer. Langyos. Tessék? Különben elhangzott közületek, valaki mondta. Az elkötelezettség, hogy együtt mondjuk. Így van, így van. A legerősebb sajátság az, és természetesen úgy mondtam, hogy ha meg gyerekük van, vagy gyermekeik vannak, akkor különösen fontos az, hogyha esetleg valamilyen türelmetlen szó elhangzott, vagy valami összezördülés volt, akkor a gyerek füle hallattára erősítsek még, hogy mi szeretjük egymást, és mi mindig együtt fogunk maradni. Hogy a gyerekben egy pillanat is legyen az, hogy annak a kockázata, annak a veszélye, hogy esetleg elválnak. Tehát az első ez, hogy elkötelezettek arra nézve, hogy mindig együtt maradnak. Többen ismerik ezt az észak-kaliforniai vizsgálatot, hogy megkérdezték, hogy amerikai kérdések mindig ilyen amerikaiak, hogy hányszor kell összeveszni ahhoz, az elkötelezettség hányszor sérüljön, hogy utána annak válás legyen a vége. Hát erre nem tudunk választ adni. Nem tudunk választani. De arra tudunk választ adni, hogy egy negatív mondathoz hány pozitív kell, hogy semlegesítődjön. Persze azt mondja, hogy József, az attól függ, hogy férfiről vagy nőről van szó. Hogy? Igen, nagyon jól emlékszel, így van. Arra van szó, hogy ha azt szeretnénk, hogy egy negatívból újra pozitív legyen, akkor általában 5. Tehát én azt mondtam magamnak, hogy nem érdemes negatívat mondani, túl drága. Túl energiaigényes. Utána menni 4-szer, 5-szer, hogy újra pozitívvá tehessük. Tehát, igen. A gyerekeknek hallania kell, és egy érdekes ilyen mondat, hogy amikor a gyerek mondjuk csúnyán beszél az anyával, előfordulhat, akkor hallottam ilyen mondatot, az apa azt mondta, hogy te esetleg beszélsz ilyen csúnyán valakivel, de az én feleségemmel nem. Tehát a gyerek számára is tisztába teszi, hogy itt mi ketten tökéletesen összetartozunk, és egymást szeretjük, és egymáshoz ragaszkodunk. A második, most csak gyorsan mondom, hogy tényleg belefélek a 10 percbe, a második, ami ezzel nagyon összefügg, egymás elismerése. Sajnos annak vagyunk mi emberek, hogy ami jó, az rendben van. Annak úgy kell lenni, azt nem kell külön megnevezni. Hát minek kell megnevezni? Hát persze, hogy csinált reggelit. Hát persze, hogy tiszta az ingem, hát persze, hogy ki van vasalva, hát persze, hogy ez, persze, hogy az. Mert ez természetes, azért vagyunk házasok, hogy működjön a házasság. Azt nem kell szóvá tenni. De ha esetleg nincs beágyazva, akkor én, mint apa, aki a gyerekemet szeretném nevelni, ezt elmondom, hogy hát addig nem reggelizhetsz, amíg nincsen beágyazva. Nekem ez hosszú végig telt, hogy ne ez legyen a megközelítésem. Kellett hozzá 3 gyerek. De előbb-utóbb sikerült. Szóval egymás elismerése. Harmadik jellemző, szorosan összefügg, az egymással töltött idő. Az egymással töltött idő. Az amerikai gyerektársaságnak az elnöke mondta azt, hogy a gyerekek az időszót, azt úgy betűzik, bocsánat, a szeretet szót, azt úgy betűzik, hogy szeretet, azt nem úgy, hogy szeretet, hanem úgy, hogy idő. A gyerek számára a szeretet egyenlő az idővel. Papolhatsz arról, hogy te szereted a feleségedet, szereted a gyerekedet, szereted a férjedet, hogyha nem töltödök együtt időt, akkor az csak üres szó. Ahhoz, hogy az ember szeresse a másikat, időt kell vele együtt tölteni. Mindenki ismeri a pszichológiai szakszót, méghozzá milyen időt? Minőségi idő. Na nézzük meg, hogy milyen az a minőségi idő. Milyen az a minőségi idő. A minőségi idő J. Kuzma könyve szerint, hamarosan, már tavaly is ezt mondtam, hamarosan meg fog jelenni a könyv, ott van már az asztalomon, és a 600 oldalban már 60-at már kijavítottam, de már be van tördelve. Azt mondja J. Kuzma, a minőségi idő az 15 pontos idő. Pontozni lehet. Egy pontot ér az, hogyha nem is vagyunk egy légtérben, de a gyerekem tudja azt, hogy rá gondoltam. Milyen példát lehet mondani? Például reggel megyek el dolgozni korán, de tudom, hogy majd együtt fognak reggelizni, oda teszek egy kis lapon, hogy már nagyon várom, hogy majd délután együtt focizzunk, ma dolgozom, de sokat gondolok rád, szeretlek, papa. Ez egy pont. Ez egy pont. Többet ér, mint a semmi, de ez egy pont. Vagy egy posztit, tudjátok, ami fölragasztódik a hűtőre, az is föl lehet tenni. Vagy egy SMS-t írok neki, amikor már fölkelt, hogy milyen károban nem tudunk együtt reggelizni, de nagyon várom, hogy majd beszélgessünk, amikor vacsorázom. Az a feleséggel is működik, megjegyzem. Tehát lehet alkalmazni a feleség számára. Ez egy pont. Különben nem tudom, most ne áruljátok el, akik már tudják, de megkérdezem, hogy mennyire satszoljátok egy amerikai apa, nem magyar, egy amerikai apa egy éves gyerekkel mennyi időt tölt el egy nap? 15 másodperc, 10 perc, 1 perc. Hogy? 5 perc. 7 perc, igen. Úgy csinálták, hogy az egyéves kis gyerekeknek a kis hajtókájára tettek egy mikrofont, és azt mondták, hogy a gyerekeknek a beszédfejlődését vizsgálják. De a pszichológusok azok mindig ugye ravasz emberek, nem azt vizsgálták, hogy a gyerek hogy fejlődik beszédileg, hanem azt vizsgálták, hogy mikor van a mikrofon halló távolságában az amerikai apa. Mikor van? És figyeltek, ugye hát volt olyan apa, aki ugye reggel elment és késő este jött, amikor a gyerek már ott, tehát a mikrofonban semmilyen hang nem hallatszott. Volt olyan nap, hogy egyáltalán nem hallott az apa hangja. Volt olyan nap, amikor megjött, kicsit megdögönyözte, feldobta, letette, aztán ment vacsorázni, vagy bekapcsolta a sportműsort. Mondjuk ez legyen 30 másodperc. Tehát amikor hogy összeadták és elosztották, akkor ők is megdöbbentek az eredményen. 37,7 másodperc egy nap. Kicsivel több, mint fél perc. Ez volt az átlag, az amerikai átlag. Ez mindenkit megdöbbentett. Mindenkit megdöbbentett. Első műszak, második műszak, hajtok a családért, ugye kell, hogy berendezzük a lakást, kell, hogy legyen kocsi, kell, hogy legyen hatszor, nem tudom hányszoros színes tévé, kell, hogy legyen ez, kell, hogy legyen az, és a végén, majd, ha a gyerek nagyobb lesz, már talán már tud beszélni, akkor foglalkozom vele. Ám még nem, majd hogyha már tudunk focizni. Nem, majd, hogyha majd alsós lesz, majd a felsős lesz. És azt veszük észre, hogy már 18 éves, vagy 19-20, és már nem beszélgetünk, nem volt, elment. Tudatosan figyelni kell. A gyerekek úgy betűzik a szeretetet, hogy IDÖ, együtt töltött idő. Kuzma szerint két pontos az, hogyha legalább egy légtérben vagyunk egymással. Egy légtérben vagyunk, ez két pontot ér. Mi is megtapasztaltuk azt, konyhában beszélgettünk, legkisebb nagygyermekünk, aki most 18 éves elmúlt már, egyszer csak lejön a gyerekszobában, nem szól semmit, a fülbe van ez a fehér fülhallgató, megy egy kört a konyhába, aztán visszamegy a számítógéphez. De miért tette ezt a kört? Hát nem mondott semmit. Lejött, látta, apa, anya rendben vannak. Itt vannak, ugye? És ment fölfel. Ja, és persze, hogy az angol közmondás mondja, kicsi gyerek nagy fülekkel, kiskorsó nagy fülekkel, ez az angol közmondás. Hát nálunk egy emelet választja el a gyerekeket, választotta tőlünk, de hogyha halkan beszéltünk valamiről, amiről nem értettünk egyet, utána visszahallottuk, hogy mi volt az ott, hogy volt, minden tudnak. Minden, ugye? Náldog is így van. Minden tudnak. Minden tudnak, és minden beszívnak. Tehát mekkora előnyünk van, ha mindig szépen beszélünk egymáshoz, mindig szeretetteljesen beszélünk egymáshoz, akkor nem tudnak más beszívni. Csak a szépet meg a szeretetteljeset, de hát ugye nem mindig sikerült. Ahhoz, hogy különben együtt legyünk, hogy legalább a két pontot megkapjuk a Kuzma a skála szerint, ahhoz sok családnál tervezésre van szükség. Magától nem alakul ki. Magától nem alakul ki. Itt mondom el, mert közösségben vagyunk, nagyon sok lelkészt ismerek nyilván, és nagyon sok lelkésznél látom azt, hogy mindent megcsinálnak, hogy el kell menni ezt csinálnia, ilyen bizottság van, ott tart előadást, stb. Csak egy dolog nem marad idő, hogy a saját gyerekeivel együtt töltse. És nekem még régen volt egy ilyen kis spirálos naptárfüzetem, és abban az ember belevési, hogy akkor 4-től 6-ig ezt fogom csinálni a gyerekemmel. Ez olyan, mint egy program, ha másképpen nem megy. És az embert hívják, hogy akkor figyelj, nem érnél a csütörtökön, 4-től lenne egy ilyen nagyon jó kis fejlesztő valami, hát az már sajnos foglalt. Jó, akkor találjunk más időpontot. De ez azt mondom, tervezést igényel. Gyakran tervezés nélkül lehetetlen. És az ember, amikor a halálos ágyában nem arra fog gondolni, hogy hú, de jó lett volna még egy üzleti tárgyalást lezavarni, hanem arra fog gondolni, milyen kár, hogy kevesebbet foglalkoztam azokkal, akiket szeretek. Tervezés nélkül lehetetlen. Így csak zárójelben mondom azt, amit ismertek kifejezést, hogy majmok a háton. Ugye az, aki van, hogy az ember felvesz magára majmokat, akiket etetni kell. Hogyha nekem gyerekeim vannak, feleségem van, ha férjem van, gyerekeim vannak, akkor nem minden majmot veszek a hátamra, hanem próbálok szelektálni. Hát most már rájöttök arra, 3 pontot ér az, hogyha beszélnek is egymással. Tehát nem csak, hogy tudatják egymást, hogy egymásra gondolnak, ez 1 pont, 2, hogy egy légtérben vannak, 3, hogyha beszélnek is egymáshoz. Nyilván ez egy nagyon amerikai skála, csak tanuljunk belőle, hogy tervezzük. 4 pontot ér az, ami meglepő, hogyha egymásra néznek, ha szemkontaktust tartanak egymással. Most nem kérdezem meg az időhiány miatt, hogy szerintetek egy amerikai apa hány másodpercet néz a családtagjai szemébe?
18.
Igen, 10-et hetente. 10 másodperc egy hét. Mert úgy beszélgetünk, hogy a tévé előtt ülök, és azt mondom, fiam, hozd már ide ezt, hogy közben a tévét nézem. Azt hiszem, hogy kommunikálok vele. Mondtam lányom, hogy 8-ra van, mennyi ez zuhanyozni. De nem megyek oda hozzá, nem karolom át, nem nézek a szemébe, hanem csak kiadom az utasítást. Nem így van? Amikor beszélgetsz a férjeddel, akkor te a mosogatónál állsz, ő pedig nézi a számítógép, a laptopját, vagy nem tudom, amilyen van, ugye? Nem, a szemkontaktust nem egymással tartjátok. Így, lehet, hogy a magyar átlag sem lenne jobb. Kicsit kevesebb, mint 10 másodperc. És a 15 pontos skálán 5 pontot ér az, hogyha hozzá is érnek egymáshoz. Hogyha megérintik egymást. A mi kultúránkban sem nagyon szokás ez. Próbáljátok egyszer ki úgy oda menni a feleséghez, hogy nem csak mondod, hanem oda mész, és átkörd, és úgy mondod neki, higgyétek el, sokkal hajlandóbb lesz engedelmeskedni. Először is meglepődik, hogy mi van. Mi van, Leon Szió? Valami tanfolyamon voltál, hogy mit itt? Bizony. A gyerekek, kamasz gyerekemmel, amikor ott ül az internet előtt, felmegyek, tehát nem felszólok, hogy 9 óra van, és az a szabály nálunk, hogy az internetet akkor 9-ig kikapcsoljuk, hanem sajnos veszem a fáradtságot, és a 16 lépcsőfokot, ugye mindenki tudja talán, hogy hány lépcsőfok van kinek, föl kell menni, oda kell hozzá menni, meg kell fogni a vállát, és azt mondani, hogy 9 óra van, és most készülünk arra, hogy akkor jöjjön az esti rutin. Ilyen hangon, meg ilyen érintéssel. Hogy minél kevésbé a feszültséget, minél kevésbé... Úgyis nehéz dolog kikapcsolni a Facebookot, meg tudom érteni. Meg tudom érteni. Az önmagában egy lemondás. Most még azzal is megküzdeni, hogy apámnak vörös a feje, hát akkor nyilván az már egy olyan konstelláció, hogy akkor nem akarom. Akkor minek kiabálsz, akkor elkezdünk arról beszélni, hogy miért vagy ideges. És közben a Facebook még nyitva van. Ha viszont nyugodt vagyok, megérintem őt, a szemébe nézek, akkor látja, hogy szeretem. Ezzel sokkal nehezebb vitatkozni. Tudatni a gyerekkel, vagy a feleséggel, hogy rá gondolok, ha nem is vagyok ott, ma már a technika nagyon szolgál bennünket, együtt lenni egy légtérben, beszélni egymással, egymással nézni, megérinteni egymást. Ez egy 15 pontos. Azt mondja a Kuzma, ugye a nevéből látszik, hogy nem ekte amerikai a család, a férje talán lengyel származású lehet, tehát nem tudom pontosan én se, és azt mondja, hogy ő nem volt pszichológus, de a vérében voltak ezek a 15 pontos találkozások. Hazajön, és elkiáltja magát, volt 3 gyerekük, ki akarja meglátni, hogy milyen egy italian kiss, egy olasz csók. Azonnal minden gyerek kirohan a szobából, akarjuk. Megfogta a feleségét, behidaltatta és megcsókolta. Szemkontaktus, érintés, egy légtérben vagyunk, beszélünk egymáshoz, és ez semmibe nem kerül. Teljesen ingyenes, ahogy mondtuk, de a feleségem számára megfizethetetlen. A gyerekeim számára megfizetett. Ami a legértékesebb, az mind ingyen van. Az mind ingyen van. Nem kell hozni egy iPhone, néha azt is, de anélkül is. Azt mondja, a Kuzma máskor hazajöttek, azt mondja, hozzatok egy gyorsan egy létrát. Én is csodáltam a példákat. És akkor felmentek a házuk tetejére, tudják, az amerikai ilyen nem túl nagy dőlésszögű, és leültek, mi van? Hát nézzétek meg, micsoda csodálatos az éjszaka, most megnézzük, hogy milyen csillagok vannak. Ez se kerül semmibe. Apám is csinált ehhez hasonlót, és én azt gondoltam, nekem van a legjobb apám a világon. Azt gondolom, hát ilyen, az egész faluban ő tud a legjobban vasallót szerelni, mert bevont. Mondta, hogy akkor megnézzük a fűtőszálat, összeszereljük, és azt hittem, hogy ez egy olyan nagy tudomány, hogy csak na. Soha nem felejtem el. Na jó. Egymással töltött idő. 4. Kicsit sietnünk kell, vagy nagyon sietnünk kell, a kommunikációnak a minősége. Általában silány kommunikáció jellemez bennünket. Mindenkit erre mondani nem. Vedd már föl a cipődet, miért kell mindig rád várni, nem igaz, hogy mindig elkésünk mindenhonnan, reggel, mikor jössz már a reggelizni, ugyanazokat mondjuk. Ezek nem is kommunikációk, ezek csak időtöltések, ezek ilyen hamis kommunikációs dolgok. Javítani kell a kommunikációnkon. Csak néhány ilyen főbb pont. Az egyik ilyen pszichológiával ismert kommunikációjavító technika, nem mindenkinek van rá szüksége, de a legtöbb férfinek úgy hívják, hogy reporting. Riportolás. Hazajön, és beszámol arról, miután picit már megnyugodott, hogy mi történt vele aznap. Riportol. Ezt a feleségek nagyon szeretik. A feleségek olyan alfaj, majdnem rossz szót mondtam, de semmiféle negatív. Tehát, hogy a feleségek olyanok, hogy egyszerűen érdekli őket, hogy mi történt a férjükkel. Hogy mire gondoltak, mi foglalkoztatja őket, mi történt. Lehet, hogy a férfit nem érdekli, hogy a nővel mi történt aznap, de a feleséget érdekli. A férnek el kell magát szánni arra, hogy ő beszéljen arról. Nekem ezt tanulni kellett, mert nem voltam ilyen egyáltalán. És most látom a legkisebb gyerekben, hogy az ő feleségének már nem kellett szenvednie, hogy nem fog tudni semmit. Egyszerűen én úgy vagyok vele, hogy már... Jó, oké. Mert hogy beszéltünk ma reggel, már volt egy ilyen... Ugyanaz 18 évesben. És mondja. Jól mondom. Itt nem lesz házassági probléma, a feleség mindenről tudni fog. Csak milyen lesz az a feleség? Viszont valami nagyon szűkszogú felesége lesz, nem tudom. De. Mert nem kellett fel tanítani, mert a gyerek a modellt figyeli. Amikor azt látja, hogy anya és abban megbeszélnek dolgokat, akkor is az persze, hát ez a normális. Megbeszélünk, mindent megoszt is. Jó, a reportingolás mellett ugye beszéltünk már az értő figyelemről, de mondok egy érdekeset, amit nem biztos, hogy tudtok. Hogy amikor gyerekkel kommunikálsz, főleg amikor kiskamasz vagy kamasz, most ki lehet, hogy meg fogtok kicsit úgy ütközni. Így mondom szándékosan, hogy belétek ragadjon, kéri engedélyt a gyerektől arra, hogy most beszélgettek. Nem úgy persze, hogy engedélyt kérek arra, hogy beszélgessünk, hanem ez csak a pszichológia hívja így, hogy engedélykérés. Ez úgy hangzik, hogy mi ülünk mondjuk az asztal körül, vagy a gyerekszobában, és azt mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban nekem is van néhány tapasztalatom. Érdekel, hogy elmondjam? Vagy szeretnéd hallani? Ez egy, tudom, hogy egy veszélyes mondat. Azt mondja, hogy nem. De próbáljátok ki. Ha azt mondja a gyerek, hogy nem, akkor nem mondd el. Akkor rendben van. Mert ha azt mondja a gyerek, hogy nem, akkor te már egy vert helyzetben vagy. Te már valamit korábban elrontottál. Bocsánat, hogy ezt most rádöntöm. Akkor korábban valamit már elrontottál. Már korábban a gyereketnek megtöntötted azt, hogy veled veszélyes beszélgetni, mert ha veled beszélget, akkor abban az derül ki, hogy vagy ő csinált valamit rosszul, vagy ő volt a hibás, vagy valamit majd most már meg kell csinálnia. Ugye? A te üzenetek. Jó, tehát, hogy az kéri engedélyt, az egy ilyen bevezető, hogy tudod, beszéltél arról, hogy a, nem tudom, azt történt az osztályban, hogy így vagy úgy, és rosszul esett neked ez, vagy az, vagy amaz. Ugye akkor alkalmazom az értő figyelmet, amikor elmondja, de utána meg akarom beszélni, akkor engedélyt kérek tőle, hogy na, akarod-e hallgatni, hogy nekem milyen tapasztalatom volt erről. Aztán szintén lehet a kommunikációt javítani azzal, hogyha az ember bátorsága, készsége van arra, hogy érzelmeket kommunikáljon. Figyeljetek meg otthon, hogyha csak egyszer döntsétek el mondjuk holnap után, ha hazamentek, hogy hányszor kommunikál akár az apa, akár az anya érzelmeket. Pozitív érzelmeket. Vagy ez nagyon hiányzik a kommunikációnkból. Negyedik volt a kommunikáció, ötödik, és csak az ötödik helyen van érdekes módon a lelkiség, hogy van-e Isten kép a családban, vagy nincs. Már mondtam, miért csak az ötödik helyen van, mert azt találták, hogy az, hogy Isten kép van a családban, az nem biztos, hogy mindig segít. Úgy 10 éves gyerekektől 15 éves gyerekek nézték meg azt, hogy kérdezték, hogy Istenről hallottak-e a családban, mondták, hogy igen, és milyen Isten? És a pszichológusok a válaszokat két csoportba osztották. Azt mondták, az egyik csoport, így nevezték, ami nem helyes, de így nevezték, a liberális Isten képpel bírt. Isten szeret bennünket, megbocsátó, támogat bennünket, nem azt nézi, hogy mikor, hogyan tudna megbüntetni. A másik gyerekeknek pedig a szigorú Isten kép volt. És hát nem ettől volt érdekes a kutatás, hanem attól, hogy úgy mondják, hogy ilyen longitudinális volt, tehát követték, hogy mi történik mondjuk 10-15 évvel később, és hát mindenki találhatja. A szigorú Isten képpel rendelkező gyermekeknél olyan serdülők, vagy olyan felnőttek lettek, hogy több volt az alkohol probléma, több volt a drog probléma, alacsonyabb állásuk volt, kevesebbet kerestek, jellemzőbb volt a válás. Tehát egyszerűen az maga, hogy milyen Isten képet közlök, az nagy mértékben befolyásolja azt, hogy a gyerek az mennyire lesz sikeres, vagy nem. Hatodik, hogyha valaki írja, ezen most gyorsan végigmegyünk, vidámság, öröm, humor. Hogy a családnak jellemzője a derű, a vidámság, hogyha képes az apa leereszkedni a kicsinyeknek a szintjére, és az ő kicsin gondjaikkal foglalkozni, az segít ahhoz, hogy a család sikeresebb legyen. Hetedik, már csak 3 perc jó, a flexibilitás. A rugalmas szerepek. Ma már nincsen kőbevésve, hogy a férfi fel kell, rendbe teszi az állatokat, aztán kimegy a mezőre és dolgozik, és visszajön késő este. És a feleség pedig megsüti a kenyeret és tesz, amit kell. Ma már ezek a szerepek sokkal flexibilisebbek. A sikeres családok jellemzője az, hogy a családtagok a szükségletekhez képest flexibilisen, rugalmasan tudnak segíteni egymásnak. A férfi is főzhet, a férfi is mosogathat, a férfi is lehet otthon gyeden vagy esen, ahogy tegnap beszélgettünk éppen valakivel. Azt súgta az amerikai anyuka a lányának a fülébe, amikor épp az esküvő volt, és rajta volt már a fehér ruha, és ment volna az igent kimondani. Egy dolgot soha ne árulj el a férjednek, hogy tudsz bánni a fűnyíróval. Mert onnantól biztos, hogy mindig te fogod nyírni a füvet. 8. sajátsága a pszichológiailag egészségesebb családoknak, hogy vannak álmaik, céljaik, terveik. És erről beszélnek. És ezért imádkoznak. Vannak célkitűzések, együtt érik el. Beszélnek róla, tesznek róla, imádkoznak érte. 9. Tesznek valamit másokért együtt. Tesznek valamit másokért együtt. Mindig elmondom, egy nagyon kedves munkatársam, ugye tudjátok, egy bankcsoportban dolgozom, és nagyon sok, nagyon jól szituált embert tudtam így megismerni, akik igazán a felső, nem tudom hány ezer betartoznak. Akik ilyen gondokkal vannak, hogy hát ő nem tudja azt mondani a gyerekének, hogy ezt nem tudom neked megvenni, és hát hogy mondta, hogy pszichológust kéne, aki segít azokban, hogy hogy kell a gazdag családoknak a gyereket nevelni, hogy normális gyerekük legyen. És ott mondta az egyik munkatársam, azt tudod, Józsi, mi azt csináljuk, hogy évente kétszer összepakoljuk a játékot, a ruhát, becsomagoljuk, és én tudom, honnan jöttem, beszállunk a BMW-nkbe, a gyerekeinkkel, a két gyerekünkkel, elmegyünk, kiszállunk, becsöngetünk, és együtt átadjuk annak a családnak. Ezt hoztuk neki. És így próbálom a gyerekeimmel megértetni, hogy ők egy irreális világban élnek. Ők egy nagyon kicsi csoportot képzelnek, és vannak mások, akik másképpen. Tenni valamit a családnak másokért együtt. Van egy Karl Mannanger nevezetű szakember, ő azt mondja, hogy ilyen idegösszeroppanásban szenvedő betegeket kell nagyon könnyű meggyógyítani, megfogja a kezét, persze fekete-fehér, és elviszi, keres egy szerencsétlenebbet, és azt mondja, itt van ő, segíts rajta. És azonnal az, hogy magával foglalkozzon, ez át kell, hogy a másikkal foglalkozzon. 10. sajátság és egyben utolsó sajátság, ezt én az olasz szabálynak hívom, vagy az itáliai szabály, hogy a problémákat korán érzékelik, és azonnal meg is beszélik. Mint az olaszok, ugye? Giovanni, mi történt ez, vagy ez az? Jó? Tehát elkötelezettség, egymás elismerése, egymással eltöltött idő, kommunikáció, lelkiség, vidámság, öröm, humor, flexibilitás, álmok, célok, tervek, tenni valamit másokért, és a problémák korai érzékelése, és tenni érte, hogy megváltozzon. De így szeretném mindenkit emlékeztetni az első részre, mert azt talán ennél is értékesebbnek tartom, hogy mindenki gondolkozzon ezen, hogyha az Isten be tudta mutatni, milyen az, hogy engedelmes vagyok és alázatos vagyok, akkor ez segít nekünk abban, hogyha ez az, ha belső hozzáállásunk Jézusra hasonlítani fog, akkor könnyebben tudjuk ezt a 10 alapelvet is betölteni. Kívánom mindenkinek, hogy ez sikerrel járjon. És bocsánat, hogy ilyen hosszú volt az alkalom.